Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Mióta kezdetét vette Izrael és a Hamas között a háború, azóta először haltak meg amerikai katonák a Közel-Keleten. Torockai László arról beszélt a hétvégén, hogy ha elbukik Ukrajna, igényt tartanánk Kárpátaljára. Illetve halálos fenyegetést kapott Szijjártó Péter, mégis Ukrajnába látogatott. Többek között ezekről is beszélgetni fogunk a mai Frontvonal adásában. Tarjányi Péter már itt van a stúdióban. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel, illetve szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Azonnal kezdünk. Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban.
Én is üdvözlök mindenkit.
Bár a felkúmon elsősorban nem a frontonal vagy a háborúval kapcsolatos dolgokat mondtam el elsődlegesen, természetesen ezekről is beszélni fogunk, csak gondoltam, hogy ezeket is mindenképp legalább érintsük. Először beszéljünk annak a jelentőségéről, hogy most már azért két hete folyamatosan mi is szó volt róla, és beszéltünk arról, ugye, hogy a Közel-Keleten már megtörtént az eszkaláció, és ugye hát ennek most talán egyel súlyosabb része az, hogy amerikai katonák vesztették életüket egy dróntámadás következtében Jordániában, azért ez fontos hozzátenni, de hogy Joe Biden egyből reagált a dologra, hogy ez nem maradhat következmények nélkül, egy magasabb szintre emelkedhet az eszkaláció ennek következtében?
Én azt gondolom, hogy ebben még mindig megosztott a szakma, illetve a nemzetközi média és a hazai média is. Nagyon sokan arról beszélnek, hogy itt még mindig nincs eszkaláció, miközben én továbbra is azt állítom, hogy ezen már túl vagyunk. Itt, ami ezt az egész helyzetet súlyosabbá teszi, az, hogy ezt egy olyan milícia, fegyveres egység hajtotta végre ezt a támadást, ugye az amerikaiak ellen. Ez, az amerikaiak kapcsán ugye ez egy ilyen kijelölt, békefenntartó, olyan ellenőrző misszióban tevékenykedő katonai egység volt, amelynek három tagja halt meg, és arról is beszéljünk, hogy több mint 25 sebesültje is volt ennek a támadásnak. Tehát ez egy eléggé súlyos támadás volt. És abszolút köthető Iránhoz, miközben Irán a szokásos kommunikációs forgatókönyvet követi, a tekintetben, hogy azonnal elhatárolódott ettől az egész helyzettől, miközben azt láthatjuk, hogy valójában az elmúlt 10-15 év összes hírszerzési jelentése arról szól, hogy ezeket a milíciákat Irán képezte ki, Jemenbe a huszikat Irán fegyverezte fel, tehát ilyen szempontból Irán tevékenysége, a nyugat elleni fellépése abszolút tetten érhető a térségben. Itt igazán az kérdés még, hogy milyen válaszlépések történnek. És ezzel kapcsolatban is többfajta forgatókönyv van. Megtörténik-e az a legsúlyosabb forgatókönyv, hogy adott esetben az Egyesült Államok vagy a Nyugat Irán ellen valamilyen fajta támadást hajt végre, tehát az ország ellen. Ennek is vannak fokozatai. Van megtorló légicsapás, megtorló támadás, ami kiterjedhet azokra az épületekre, létesítményekre, amelyek az iráni fegyveripar vagy atomenergetikai fejlesztéseket, nukleáris fejlesztéseket koordinálják vagy vezetik, vagy adott esetben az egész ország lerohanásához vezetnek. Nyilván ezek a forgatókönyvek véleményem szerint most nem aktuálisak, de azért ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok történetében pont Trump elnöksége idején Trump elnök nagyon komolyan elgondolkodott azon, hogy egy sokkal-sokkal szélesebb ívű támadássorozatot indítanak el Irán ellenében. Akkor is egyébként az amerikai vezérkar miközben több opciót, több forgatókönyvet vázolt ezzel kapcsolatban. Végül is azt javasolta, hogy ne tegyék meg ezt a lépéssorozatot, és egészen másfajta, ha nem is elsősorban a szankciók, például Szulejmani, aki a forradalmi gárdának volt a parancsnoka, a Szulejmani vezérőrnagy, az ő likvidálása mellett döntött az Egyesült Államok, amikor Iránban ezek a helyzetek és ezek a problémák felmerültek, ezek a biztonságpolitikai gondok. A másik irány, ami arról szól, hogy Iránt békén hagyják, tehát mint országot teljes egészében, és azokat a nyúlványait, azokat a kinyújtott csápjait, amiben még egyszer mondom, terrorszervezetek, milíciák vannak, illetve felkelő egységek, akik így apostrofálják saját magukat, ezeket fogja a nyugat sokkal szervezettebben, széleskörűen támadni és bombázni. Az én szakmai álláspontom szerint tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyik forgatókönyv, nyilván nem mindegy, de olyan szempontból, hogyha eszkalációról beszélünk, a forgatókönyvek oldaláról is felmerül már az, hogy amikor ilyen forgatókönyvekről beszélünk, akkor nem beszélhetünk egy elszigetelt valamiről. Igenis, a Közel-Kelet lángokban áll, és egyre inkább és egyre jobban látszódik az, hogy a nyugat ellenében ezek a milíciák, illetve önmagában Irán is támadásokat hajt végre, és bátran teszi ezt. Tehát nincsen semmifajta fék ellensúly, ami eddig egyébként a Közel-Keleten valamilyen szinten az elmúlt 15-20 évben jelen volt. Igazán ez, amiben az Egyesült Államoknak most mérlegelni kell. Az, hogy válaszcsapás lesz, ez nem kérdés. Tehát ezt maga Joe Biden is elismerte, hogy az Egyesült Államok végre fog hajtani ilyen akciókat. Ugye az volt a kérdés, hogy milyen méretben és mikor, de hogy ez meg fog történni, az biztos.
És vezette, hogy Amerika akarata szerint.
Így van. Azt gondolom, hogy itt két iskola csap össze. Az egyik iskola az, amit elsősorban a demokratáknál láthattunk, például Bill Clinton elnöksége alatt is, akkor volt valamilyen fajta támadás, és azzal hát paritásban, egyenértékben, arányosan valamilyen fajta válaszcsapást hajtott végre az Egyesült Államok. Ez az időszak volt az, amikor gyakran tapasztalhattuk meg és láthattuk biztonságpolitikai szempontból azt, hogy történt egy támadás, és mondjuk robotrepülőgépeket indított a Közel-Kelet térségében, akár a Vörös-tenger, Perzsőből térségéből, vagy a Földközi-tenger térségéből egy-egy támadásra az Egyesült Államok. Történt egy támadás, történt egy viszont támadás, és innentől kezdve úgy érezték a felek, hogy megtörtént a mindkét oldali támadás, illetve ellencsapás is. Ennek a másik iskola része, amit elsősorban a republikánusoknál láthatunk, ott is van ilyenfajta megközelítés, de ők súlyosabb támadásokat is végrehajtanak. Adott esetben például az ikertornyok leomlása után így juthatott olyan döntésre az Egyesült Államok, hogy Afganisztánban is, illetve Irakban is támadásokat hajt végre. És a republikánusok oldaláról a sokkal keményebb katonai fellépés az elmúlt 70 évre abszolút jellemző volt, én azt gondolom. Meglátjuk, hogy melyik iskola, most bocsánat, hogy így fogalmazok, érvényesül. Az biztos, hogy válaszcsapás lesz, ezt ismételten szeretném leszögezni. Itt a nagy kérdés az az, hogy Irán területén, vagy a Közel-Kelet más területén lesz, és történik meg ez. Azért azt sem felejtsük el, hogy Irán vonatkozásában például Pakisztán simán meghozta azt a döntést az elmúlt másfél hétben, hogyha nézzük ezeket az eseményeket, hogy egy csapást hajtott végre Irán, és Irán területe ellen hajtott végre válaszcsapást Pakisztán. Tehát ez nem az ördögtől elrugaszkodott valami, igenis a tábornokoknak, a stratégiai irányítóknak a fejében benne van az is, hogy Irán ellen egy támadás megtörténjen, de én erre most úgy érzem, hogy kisebb esélye van.
A Vörös-tengeren kialakult konfliktus, ami miatt ugye a hajóknak ugye kerülniük kell az afrikai kontinenst, ott nincsen nagyon változás, ugyanúgy folyamatosak a konfliktusok, a támadások. És az a kérdés merült fel bennem, hogy ez meddig maradhat így? Tehát, hogy van-e valami olyan pont, amikor ez már annyira fog fájni nagyobb gazdasági érdekeknek, hogy a lobby, vagy nem tudom, mindent elkövet annak érdekében, hogy valahogy felszámolják a támadásokat ezen a körzeten, mert hát azért nagyon nem mindegy, hogy X vagy XR3-ba kerül adott esetben a termékeinket a piacra hozni. Márpedig, hogyha jól látom, és mióta beszélgetünk, valahogy mindig ide lyukodunk ki, hogy a gazdasági érdekek azok mindig nagyon erősek és mozgatóak a
nyilván,
háborús
hát
konfliktusokban.
A gazdasági érdekek csongor abszolút beleszólnak és irányítani képesek a politikai, illetve a katonai döntéshozást, és ez nem kérdés.
Ezért kérdezem, hogy mi lehet itt a tűrés határ?
Szerintem a tűrés határt egyre inkább, már ne is beszéljünk szerintem tűrés határról, szerintem azt átlépték a felek. Az a fajta drágulás, ami a világkereskedelem egyik legfontosabb útvonalán látható, és hozzákapcsolódóan az, hogy a jó reménység fokát meg kell kerülni ezeknek a hajóknak. Ez már mindenkinek fáj. Olyan országoknak is fáj, például Kínára gondolok, ahol nyilvánvalóan van egy olyan fajta érdek, amiben arról beszélnek, hogy nekik ez hoz, hiszen a termékeiket drágábban tudják eladni, de nyilván ez adott esetben hozhat a termékekhez kapcsolódóan csökkenést is, hiszen a fizetőképes kereslet a nagyon-nagyon magas áremelkedéssel el tud indulni egy olyan irányba, hogy egyszerűen nem tudják megvásárolni ezeket.
Hát ugye konkrétan tudok olyan esetekről, hogy ugye repülővel próbálják meg most behozni azokat a termékeket, amiket csak lehet a hajós szállítás helyett. Hát ugyanakkor viszont nyilván, akinek nem tényleg égető, hogy azonnal beszerezze azt a terméket, az nyilván játszhat arra, hogy akkor most tolom egy-két-három hónap a hátra, addigra megoldódik ez a szállítás.
Nagyon érdekes, ahogyan a világ reagált és a piacok reagáltak el. Egyrészt a kereskedelem egy hihetetlen rugalmas valami. Tehát azonnal azt kezdték el nézni, hogy hogyan lehet ezt a tengeri útvonalat kikerülni, és ne felejtsük el, hogy van szárazföldi útvonal is, tehát a sivatagon keresztül, és ilyen szempontból elkezdték ezt is vizsgálni, hogy mennyire lehet szárazföldi útvonalakkal pótolni, vagy helyettesíteni ezt a tengeri útvonalat. Nem nagyon megy, ezt is hozzáteszem, és még abszolút a válság elején járva ez a gondolat abszolút gyerekcipőben jár. Azt kérdezted, hogy mi az a pillanat, amikor ténylegesen ez a probléma olyan eszkalációs szintet ér el, amikor mindenkinek fáj. Szerintem ez már megtörtént. Itt az nem mindegy, hogy például Kína támogatja, illetve más távol-keleti országok, India is azt a fajta koalíciót, ami formálódik, hogy ezt az kereskedelmet érintő katonai terrortámadásos anomáliát kezelje. Ha Kína-India megjelenik ebben a kötelékben, én azt gondolom, hogy pillanatok alatt a huszik elveszítik a talajt a lábuk alól. Egyszerűen Irán nem harcolhat mindenki ellen. Irán a fontos partnere, például Kína. Ha Kína olyan fajta nyomásgyakorláson keresztül azt mondja, hogy eddig és ne tovább, tehát hogy ezt be kéne fejezni, abban az esetben azt fogjuk látni a proxy háborúk jellegéből adódóan, hogy Teherán egyszerűen szól Jemenbe, és onnantól kezdve ez a fajta támadási hullám leáll. De azt értsd, hogy ez nem órákban, napokban mérhető. Tehát ebben lehet, hogy heteket vagy hónapokat kell erre várni. És ezért mondom azt, hogy az, amit a pénztárgépekben, most bocsánat, megint csak sarkosan fogalmazva, megtapasztalnak Pekingben, megtapasztalnak Európában, és a világ számtalan részén, és ha azt látják, hogy innentől kezdve ezt be kéne fejezni, és egy teljes nemzetközi nyomás, tehát nem csak nyugati, hanem teljes nemzetközi nyomás következik be Irán ellenében, akkor ezt nagyon gyorsan lehet ezt a válságot zárni. Ha ez nem történik meg, akkor ez sajnos tovább gyűrűzhet, és egyre súlyosabb irányt vehet. Egyszerűen azért, mert ez azzal a gondolatommal függ össze, amit előbb mondtam, amiben arról beszélünk, hogy Irán egyre nyíltabban, abban a katonai hírszerzési szövetségben, annak a tömnek a tagjaként, ugye itt megint Oroszországról, Észak-Koreáról, Fehér-Oroszországról, Kínáról és Iránról beszélünk, érdekeit képviseli, amikor támadja a nyugatot és abszolút gyengíti. Csak ennek van egy olyan szintje, amiben valamelyik stratégiai szövetségesének is árthat ezzel.
Egy kicsit eltávolodva és hazatérve, a hétvégén Torockai László, ugye a Mi Hazánk mozgalom elnöke és frakcióvezetője úgy fogalmazott a háború kapcsán, az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy amennyiben Ukrajna elbukik, abban az esetben igényt tartunk Kárpátaljára. Nem mint biztonsági politikai szakértő, mert gondolom ennek olyan nagyon nagy ráhatása nincsen se a háború lefolyására, se különösebben. Tarjányi Pétert kérdeznek, mi erről a véleményen?
Nem tetszik. Minden olyan fajta revizionista gondolat, ami abból indul ki, hogy vagy valamilyen fajta fegyveres összecsapás, vagy valamelyik szomszédunk veresége kapcsán ott is fegyveres összecsapás révén Magyarország lépjen egy olyan irányba, amin keresztül területeket birtokol, szerez vissza adott esetben. Ez a ma Európájában abszolút nem működik. A nyugati tömbben totálisan nem működik. Amúgy is egyébként Magyarország nagyon komolyan küzd azzal, hogy folyamatosan más hangot penget Európában. Nézd meg, pont beszélgettünk múltkor, hogy Szlovákia mennyire karcsörtető módon lépett Ukrajnával ellentétesen, hogy például lezárja a fegyverszállítmányokat, aminek volt egy nagyon-nagyon objektív oka, hogy rengeteg olyan fegyverrendszert adott át, repülőgépeket, önjáró lövegeket, ami után már nem maradt több, tehát nem volt mit átadni. Hát, tehát igazán Fico kommunikációja most már így, azóta így utána olvasva be, megvizsgálva ezt az egész kérdéskört, hogy milyen fegyverrendszerekkel és milyen fegyverzeti eszközökkel rendelkezett korábban Szlovákia, és ezekből mennyit adott át Ukrajnának. Valójában az, amikor ő arról beszélt, hogy ő ezt megállítja, és leáll ez a fajta finanszírozás, vagy bocsánat, nem finanszírozás, hanem technikai támogatás. Ebben igazán ő olyan nagyot azért nem mondott, mert már nem nagyon maradt mi, amit odaadtak volna. És nézd meg, amikor itt ide látogat Magyarországra, mennyire azokat a húrokat pengette megint csak, hogy majd az Európai Unió ellen egységesen lépünk föl, aztán lássunk csodát, egyszer csak amikor az ukránokkal tárgyalt, azt kijelentette, hogy semmi olyan szankciós történetet, ami Ukrajnának fájna, vagy bocsánat, nem szankció, hanem szavazati történet, amiben leszavazna bármit is, ami Ukrajnának szükséges lenne, ilyen nem fog előfordulni, és mindent támogat. Miközben próbálta szövetségesi gondolatok mentén Magyarországot olyan helyzetbe hozni, hogy itt vagyok veletek, együtt fogjuk ezt megtenni, megint csak Tarjányi Péterként pestiesen csak annyit mondanék, úgy szúrt a hátba Orbán Viktort, mint a sicc. És ebben a gondolatiságban, ahogy látjuk a szomszéd országokat, ahogy ők Ukrajnához állnak, ahogy látható az, hogy a világban a nyugati tömb hogyan gondolkodik Ukrajnához kapcsolódóan, na ez az, amire egyáltalán nincs szükségünk, hogy még egy olyan hang is fölbukkanjon, miközben nem jutunk az Európai Uniós forrásokhoz, hogy nemhogy nem támogatni akarjuk Ukrajnát, hanem még területeket is szeretnénk Ukrajnától megszerezni. Szerintem ez egy nagyon rövid látó politika. Hozzáteszem, biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akiknek ez tetszik. Tehát ha ezt olyan szempontból kommunikációs értelemben vizsgáljuk, hogy idén kampány van, nyilván egy parlamenti pártról beszélünk, amelyik azon gondolkodik, hogy hogyan tudjon szavazóbázis növelni, ezt a fajta logikát értem. És azért azt se felejtsük el, hogy ukrán oldalon is vannak nacionalisták. Például ugye a felvezetőben beszéltél Szijjártó Péter kapcsán, hogy megfenyegették. Ez a fajta karcsörtető gondolkodásmód mindkét oldalon jelen van. Annyira nem jó, hogyha ezt egy olyan párt végzi Magyarország oldalán, amelyik egyébként a parlamentben van. Nem tetszett sosem, de valahol értettem, amikor az utcai politizálásban még a parlamentbe jutás előtt politikai erőként ilyen nacionalista húrokat pengetett Toroczkai László. Egyszerűen azért, mert nyilván azt a fajta kommunikációs, kritikus tömeget el kell érni egy politikai erőnek. Tehát, hogy értem ezt a fajta logikát. Amikor egy párt bekerül a parlamentbe, én azt gondolom, hogy vannak olyan témák, amivel sokkal visszafogottabban, mértékletesebben, vagy még felelősségteljesebben kellene gondolkodni és beszélni róla. Ebben a helyzetben ezt nem látom. Biztonságpolitikai szempontból sem tudom elkerülni ezt, hogy értékeljem. Egyszerűen azért, mert pontosan, ahogy előbbi példámmal Fico kapcsán láthatók az, hogy Szlovákia egyszer csak ilyen hezitálós módon, hol azt mutatta, hogy velünk van, aztán utána hirtelen 180 fokban fordulatot vett, és hátba szúrta Magyarországot. Ebben a gondolati világban, ahol hihetetlenül fontos, hogy egy szövetségesi rendszerben működni tudjunk, és hihetetlenül fontosak a szomszédaink és a szövetségeseink, nem szabad és egy rövid látó politika, sőt nagyon káros, hogyha valaki ilyen véleményeket fogalmaz meg. Egyszerűen azért, mert például az ukrán nacionalisták ezt a zászlóra fogják tűzni, tehát még inkább gyűlölni fogják a magyarokat, tehát ez nem hoz, hanem inkább visz. És a partnereinket is, a szövetségesi partnereinket, szomszédainkat is abszolút elbizonytalanítja.
Ha már szóba hoztad Szijjártó Péter utazását, akkor egy picit erről is beszéljünk, ugye, amikor most van a felvételünk, éppen mai napon utazott ki ugye Szijjártó Péter Kárpátaljára első körben, és az első posztjai, amiket közzétett, és az első információk, amik napvilágot láttak, azok arról szólnak, hogy elégedett és hogy örül a Kárpátalján jelenleg végbe menő folyamatoknak és az irányításnak, hiszen egy jóval együttműködőbb és az együttélést segítő vezetést kapott Kárpátalja. Van-e bármilyen jelentőség annak, hogy Szijjártó Péter most Ukrajnába látogatott? Közelebb hozhatja ez a két fél álláspontját, vagy igazából ez egy menetrendszenti kötelezőkör?
Kötelezőkörnek nem mondanám, visszafele haladnék. Az, hogy a két ország, tehát Ukrajna és Magyarország álláspontja a háború, és itt a kormányokról beszélek, a háború megítéléséhez kapcsolódóan közeledne, én erre minimális esélyt adok. Egyszerűen kibékíthetetlen ellentétet látok az eddigi magyar kormányzati döntések és kommunikáció között, akár hogyha megnézzük ezt az 50 milliárd eurós támogatást az Európai Unió oldaláról, amivel kapcsolatban fölröppentek olyan hírek, hogy Magyarország nem fogja lassítani vagy akadályozni, aztán ezzel kapcsolatban utána visszaválaszolt a kormányzat, hogy ez nem így van. Továbbra is azt az álláspontot képviseli Magyarország, hogy nemet mond erre az egész kérdéskörre. Valójában én azt látom, hogy Ukrajna nagyon teper azért, hogy egyrészt a külvilág felé azt tudja mutatni, hogy mindent megtesz a tekintetben, hogy Magyarországot és azokat a fennálló létező vitákat, amelyek akár évtizedek óta a két ország viszonyát mérgezik, el lehessen tüntetni. Akár a nyelvtörvény kapcsán, akár a kisebbségben ott élő magyarok életminősége, egyáltalán gazdasági lehetősége, oktatással, vallás kapcsán, és számtalan kérdéskör van, amiben kisebb-nagyobb problémák, vagy akár ellentétek vannak a két ország között. Ilyen szempontból Magyarország jobb helyzetben van, mint Ukrajna, mert hogy Ukrajna szeretné azt, hogyha Magyarország nem vétózna, nem akadályozná azokat a pénzügyi forrásokat, és azoknak átadását, ami Ukrajna háborús tevékenységéhez kell. Ezt a fajta kiszolgáltatott helyzetet láthatjuk most, amiben Ukrajna mindent megtesz, és ezért ezt érezheti, én azt hiszem, Szijjártó Péter, amikor arról posztol, hogy egy másfajta hangot ütött meg az ukrán fél. De el fognak jutni a tárgyalások során ahhoz a kérdéskörhöz, amiben nem a nyelvtörvényről, vagy nem a kisebbségekhez kapcsolódó kulturális, politikai vagy gazdasági kérdésekről beszélnek, hanem Ukrajna egészéről és a háborúról. Ebben egy nagyon nehéz helyzetben van, én azt látom, a magyar kormányzat. Van több mint két éves kommunikáció, vagy lassan két éves kommunikáció. Sőt, nem csak kommunikáció, hanem, ahogy előbb fogalmaztam, politikai, katonai és gazdasági döntések. Hogy mit gondolunk ezzel a háborúval kapcsolatban, és mit képviselünk. Az egy nagyon komoly belpolitikai feszültséget hozna például Magyarországon, hogyha az eddigi elmúlt két éves politikai cselekvés és kommunikáció után Magyarország egy 180 fokos fordulatot venne. Nyilvánvalóan az ellenzék oldaláról a mostani kampányokban ezt kihasználnánk. Tehát kizár dolognak tartom, hogy a Fidesz kormányzat oldaláról ezt most megtennék, és adott esetben azt mondanák, hogy minden kérdésben az, amit eddig mondtak, azzal kapcsolatban teljesen más lesz a kommunikáció. Egy ilyen fajta komoly vezetői szintű, tehát két külügyminiszter találkozóján már csak ennek valamilyen szintű sejtetése automatikusan belpolitikai támadásokat hozhat. Zsákutcában van ilyen szempontból, én azt látom, a magyar kormányzat kényszerhelyzetben, mert hogy azt látják, hogy az összes partnerünk Ukrajna mellett van, egyedül mi lógunk ki a sorból. Ennek minden ódiumával, ahol fenyegetéseket láthatunk, tehát például ugye ma hétfő van, Financial Times, szerintem vasárnap késő este olvastam is, írt arról, hogy van egy olyan tervezet, ami arról szól, ami egyfajta ilyen vízválasztó, hogy igenis Magyarországot gazdasági szempontból el kell lehetetleníteni. És ez döntés az Európai Unió többi országa részéről, abban az esetben, hogyha nem támogatja azt a fajta tevékenységet Ukrajna.
Hát a szavazati jog kizárása,
cikkei. De nem csak ez, hát ennek olyan gazdasági részei vannak, ami az infláció növekedéséhez, a forint gyengüléséhez, tehát számtalan gazdasági lépés van. Egy ilyen fajta hangulatban azt kidolgozni kommunikációs szempontból, hogy hogyan legyen a visszavonulás, arcvesztés nélkül, amit a másik oldal, az ellenzék Magyarországon ne használna ki, ez szerintem egy hihetetlenül nehéz
kérdés. Igen, Péter, viszont itt jön képbe a kommunikációs része, amiről meg nekem van egyfajta véleményem, ami pedig az, na, hogy amit te mondasz biztonságpolitikai szemmel, igen, azt én értem, de hogy ahogy beszéltünk is róla, és ha Ukrajna nem tud változtatni a háború lefolyásán az idei évben, és ezt valahogy kibékeli még a magyar kormány, és nem kap további támogatásokat Ukrajna, lényegében megpecsételődik a sorsa, és Magyarország úgy tud tovább menni az úton, hogy nem is kell állást foglalnia, mert nem marad más választása Ukrajnának.
Értem, hogy mit mondasz, csak... És én azt gondolom, hogy az, amit mondasz, pont azt támasztja alá, amit Szijjártó Péter látogatása kapcsán mondtam, hogy a magyar féltől hiába vár bármit is most Ukrajna. Tehát én azt gondolom, hogy az, amit te vázoltál, abszolút az a realitás most a kormányzat kommunikációjában és politikai döntéseiben is, Ukrajna vonatkozásában.
Hát csak mert ne felejtsük el, EP választások. Hát magyar akkor... soros elnökség. Tehát ezek mind olyan dolgok egyébként, amik a döntéshozás, ugye majd új bizottsági elnököt kell választani, ha, stb. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik egyrészt leveszik a fókuszt, az Európai Unió fókuszát az orosz-ukrán háborúra. Ukrajnának ezzel nehezítik a helyzetét a háborúban való helytállásában, illetve tolnak minden olyan döntést, ami Magyarországot kellemetlen helyzetbe hozhatja.
Mondok egy biztonságpolitikai megközelítést, ez egy módszer, amit egyébként a kormányzat oldaláról lehetett volna követni. És az, amit rendszeresen látok a környező országok oldalán. Most láthattuk Szlovákia, ahogy előbb beszéltem, hogy Szlovákia egy darabig tolta ezt, hogy igenis fegyverekkel és különböző kommunikációs rendszerekkel, munícióval támogatta Ukrajnát, majd ebből visszakozott. De eközben az, ami nekik fájna, amivel büntetni tudják Szlovákiát, Szlovákiának is pénzre van szüksége, félreértés ne essék, abban nagyon-nagyon óvatosan járt el. Mondok egy másik szomszédunkat, nem Európai Uniós tag, Szerbia. Miközben Szerbiáról arról azt tudhatjuk, hogy nagyon komolyan orosz barát, sőt, számtalan kérdésben Oroszország támogatja Szerbiát a Balkánon, azt hallhattuk, hogy nem támogatják az ukránokat, és tavaly nyáron, illetve ősszel számtalan esetben kiderült, és ez most már bizonyított tény, hírszerzési információk oldaláról, fényképes dokumentumokkal, hogy valójában egyébként Szerbia lőszerrel támogatta Ukrajnát Oroszország ellenében. Azt látjuk, hogy a partnereink, szövetségeseink óvatosak. Én nem azt mondom, hogy bizonyos kérdésekben nem értenek egyet Orbán Viktorral, Szlovákiában, Olaszországban, Lengyelországban, hogy nem reális veszély az, amikor arról beszélünk, hogy az Európai Unió gazdasága veszélyben van, hiszen most az első témánkat, ha nézzük, a Vörös-tenger térsége, elsősorban Európát sújtja megint csak az a fajta biztonságpolitikai probléma, amit láthatunk a huszik oldaláról a Közel-Keleten. Tehát a problémák sokasodnak, és ezzel kapcsolatban az a fajta sarkos megközelítés, amiben én azt mondom, hogy érthető, hogy Magyarország nem támogatja a fegyverrel Ukrajnát, vagy lőszerrel. De ezekben a forrásokban föl kell mérni azt, hogy van egy olyan szint, amiben az Európai Unió valójában eldöntötte, hogy Ukrajnát az idei évben támogatni fogja. Ez a reálpolitika. Az az 50 milliárd euró csongor, most nagyon egyszerűen fogalmazok, vagy így, vagy úgy, vagy velünk, tehát azt mondjuk, hogy igen, vagy nélkülünk, meg fog érkezni Ukrajnába. Egyszerűen azért, mert Európa úgy látja, hogy Ukrajna egy olyan élet-halál harcot vív, aminek folyományaként, ha veszít, Európa van nagyobb bajban, hiszen Oroszország étvágya csillapíthatatlan, és tovább fog menni. Ez egy félelem. Most erről lehet beszélni, hogy ez mennyire reális, vagy nem reális. És az is, hogy az Egyesült Államok oldaláról valamilyen fajta támogatás fog érkezni Ukrajnába, ha ezt a kettőt rakjuk össze, akkor ezzel 2024-et végig tudja a katonai szempontból, műveletek oldaláról vinni Ukrajna. Ez az egyetlen egy cél. És én ezért fogalmaztam egy vagy két adással korábban, nem tudom, hogy 24-ben biztosan Ukrajna támogatva lesz. 25 már egy érdekes kérdés, hogyha továbbra is ezt a fajta hezitálós politikát látjuk, vagy ne adj Isten azt, hogy republikánus győzelem esetén azt mondják a republikánusok, hogy semmit nem adnak ez az az időszak, amiben szerintem ez a fajta...
Már a felére vagy a harmadára csökkentik.
Sarkos politizálás, amit láthatóan a szomszédaink nem tesznek, és ezen keresztül forrásokhoz jutnak. A magyar kormány ilyen nyíltan felvállalt, ilyen harcos-karcos hozzáállásával szemben szerintem az ő politikájuk azért jobb, mert gazdasági szempontból könnyebb helyzetet teremt, mint amit most itt Magyarországon látunk. Biztonságpolitikailag mondhatom, Tarjányi Péterként mondhatom, a magyar gazdaságnak, Magyarországnak szüksége van ezekre az Európai Uniós forrásokra. Az a vészforgatókönyv, vagy az a horrorforgatókönyv.
A forrásoktól függetlenül együttműködés.
Igen, az a fajta horrorforgatókönyv, hogyha tényleg, amit a Financial Times-nál olvastam, megvalósul, és nem csak azt, ami eddig nem jött át, hanem az, amit tavaly decemberben azt mondták, hogy megkaphatunk, tehát mindent visszavonnak. Gondold el, hogy egy gazdasági világválság réme fenyeget, a Covid után sem álltunk még rendesen fel gazdaságilag, most a háború miatt sem. Ebben a helyzetben, ha ezeket a forrásokat nem kapjuk meg, és ezt most nem ellenzéki oldalról, kormánypárti oldalról, hanem egyszerűen magyarként mondom, ez tragédia lenne.
Ez bármelyik országnak fájna, így van.
Így van.
De hogyha már a pénzügyi támogatásoknál tartunk, akkor ha Ukrajnára nézünk, ugye korábban, de ez már hónapokkal ezelőtt volt, hogy volt egy amerikai közvéleménykutatás, ami szerint az amerikaiak körében Ukrajna támogatásának a népszerűsége drasztikusan csökkent.
És ez azóta csökkent egyébként.
A korrupciós ügyeknek, hogy a közvélemény rendkívül visszatasztónak tartja azt, hogy elképesztő mennyiségű pénz érkezik ugye akár Amerikából, akár az Európai Unióból Ukrajnába, és hogy hát abból mennyi pénz vándorol, nem olyan helyekre, ahova annak lennie kell. Plusz emellett azért rendkívül érdekes, hogy több olyan interjút is hallottunk, hogy soha korábban annyi ukrán rendszámú luxusautót nem láttak a francia rivérán, mint ugye az elmúlt két évben, és azok, ezt nyilván nem csak mi látjuk, vagy hogy hozzánk
jönnek
ezek a hírek. És jártam volt, de hogy nem csak hozzánk jutnak el ilyen hírek, és ugye ezt fejeli meg az is, hogy egy újabb korrupciós botrány robbant ki, miszerint 40 millió dollár értékben csaltak el pénzt Ukrajnában egy fegyverszállítmány kapcsán. Ezek sem segítik az Ukrajnába irányuló pénzeket.
Ezt teljesen jól látod, itt ugye arról beszélünk.
És bocsánat, és arra mutatnak, hogy Zelenszkijéknek még mindig nem sikerült a rendszert megfelelően kezelni.
Egyik oldalról azt mondom, hogy ez probléma továbbra is. Ennek a mértéke azért csökkent. Tehát, hogy 40 millió dollár nagyon sok pénz, és ugye itt ebben az esetben arról beszélünk, hogy történt egy lőszer megrendelés, ami bizonyíthatóan kifizetésre került, de az, akinek kifizetésre került, az valójában nem képes egyáltalán lőszert gyártani. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy megcsúszott a lőszergyártás, mert hogy ezt tudjuk, hogy az Európai Unióban ez nagyon komolyan csúszott. Ugye 1 millió lőszert, 155 mm-es lőszert gondolt Európa átadni Ukrajnának, és ebből összejött talán 300 vagy 400 ezer darab. Tehát nem arról van szó, hogy késedelmes szállítás lesz, hanem egyszerűen ez egy olyan fiktív szerződés volt, amiben olyanoknak utaltak el 40 millió dollárt Ukrajnából, akik egyébként nem tudnak lőszert gyártani. És ebből adódóan nem is lesz lőszergyártás, tehát ez a pénz elment, nyilván ennek visszaszerzése folyamatban van, és egy komoly részét vissza is szerezték. A horror ebben nem az, hogy ez megtörténik, ez is probléma, hanem az, hogy amiről te beszélsz, és korábban, amit láthatunk, nem ilyen nagyságrendben voltak összegek, hanem ennél komolyabb értékben. Ugye arról is voltak becslések, hogy itt milliárd dolláros nagyságrendben történhettek eltűnések, és nem 1-2 milliárd dollár értékben, tehát korrupciós történések. És hát az, hogy most a Rivierán mit látunk, én nem láttam, és hogy mit mondanak.
Lehet, hogy kéne menjünk megnézni.
Igen, a következő adást onnan fogjuk, és ott fogjuk felvenni. De az biztos, hogy a háborúnak vannak olyan nyertesei, akik miatt jogosan dühös a Nyugat, és jogosan dühös Ukrajna is. Én azt látom, hogy ebben azért van változás Ukrajnában, de még továbbra is vannak ilyen problémák és ilyen helyzetek, amiben lebuknak így ilyen ügyekben emberek. Nagyobb problémának látom valójában Ukrajnában azt a fajta fásultságot, amiben a katonai műveletek során egyre inkább tetten érhető, és hogyha már munícióról beszélünk, hogy azon keresztül, hogy nincs meg ez a fajta technikai támogatás, több területen visszaszorulóban van Ukrajna. Az orosz propaganda arról beszél, hogy ezek ilyen giga áttörések, korán sem beszélhetünk erről, egy-két kilométerről, vagy néhány kilométeres távolságról, és olyan térségekben, ahol egyébként is, például Avgyivka térségében hónapok óta dúlnak a harcok, és a város egy részét tudta elfoglalni Oroszország, és ott a városban zajlik az ütközet. De ennek ellenére a fáradtság megfejelve azzal, hogy a hírekben nem győzelmeket olvasnak az ukránok, én azt gondolom, hogy ez nagyon komolyan visszaadt a társadalomra. Annak ellenére, hogy mondom ezt, hogy valójában nagyon sokan temetik Ukrajnát, és én ezt szeretném mondani, hogy azzal, hogy a realitásokról beszélünk, nem jelenti azt, hogy itt bármi eldőlt volna. Tehát továbbra is ezt az állításomat fenntartom, de abban nem lehet semmifajta kétség és vita, hogy most a háború folyamatában Oroszország nem nyerésre, hanem jobban áll, mint Ukrajna, és ebben kritikus az, hogy ne legyen korrupció, és kritikus az, hogy a nyugat végre eldöntse, és itt visszaugrok egyfajta keretes szerkezetként, az, hogy tudja biztosítani a pénzügyi forrásokat, vagy nem. És akár hiszed, akár nem, ebben abszolút kulcspozícióban van Magyarország. Megint van egy olyan helyzet, amit lehetne nagyon jól használni arra, hogy, és akkor érteném, hogy miért volt ez a politika, hogyha ezzel nyernénk valamit, hasonlóan, mint a svédek NATO csatlakozásánál, csak félek attól, hogy ebben a helyzetben nem az fog történni, hogy valamit kapunk és nyerünk, és kompenzáció kapcsán több pénzt, több lehetőséget, hanem sértődést hagyunk magunk után, és valójában megvonják a vállukat az európai partnereink, ugyanúgy, hogy a svédek is megvonták a vállukat Törökország NATO ratifikációja után, hogy ti magyarok úgyse kaptok semmit, írjátok alá is ez a dolgotok. Itt a támogatások kapcsán ti magyarok nem kaptok semmit, írjátok alá, vagy nélkületek megszavazzuk ezt. Ez egy óriási probléma, én azt látom.
És egy utolsó kérdésem lenne, még a The Telegraph írt arról, hogy Angliában az amerikai hadsereg nukleáris fegyvereket telepíthet. Ez egy válaszreakció lehet a Fehér Oroszországba elhelyezett orosz nukleáris történetekre igazából?
Én azt gondolom, hogy igen. Az Európai Unióban, NATO országokban egyre több katonai vezető, tehát nem csak politikai vezetők. Katonai vezetők beszélnek arról, hogy Oroszországgal valamilyen fajta háború várható. Ebben három alapforgatókönyv van. Az első forgatókönyv az azt mondja, hogy 2027-29 környékén, tehát hogy ennek az évtizednek a harmadik harmadában várható valamilyen fajta fegyveres összecsapás. Ezt azért tartom reálisabbnak, mert Oroszország pokoli veszteségeket szenvedett el. Tehát az, és akkor most ugrom a másik végletre, amelyik azt mondja, hogy már most, tehát hogy pillanatokon belül össze fog omlani Ukrajna a védelme, és Oroszország megindul Európában a NATO ellenében. Tehát hogy ezt azért tartom lehetetlennek, mert pontosan ez a fajta elemzés, ez a 27-29-es elemzés szól arról, hogy olyan veszteségeket szenvedett most az elmúlt két évben Oroszország, hogy egyébként nem lenne képes.
Ha képes lenne, akkor Ukrajnát megoldaná valahogy a
így
következő
pár hónapban. Azt gondolta az egész világ, én magam is, hogy mint kés a vajon fog áthatolni az orosz haderő Ukrajnán, ehhez képest Kijevig jutottak el annak idején, és Kijevet sem voltak képesek elfoglalni, és a Nyeper folyóig sem tudtak mindenhol eljutni. Tehát, hogy az a fajta biztonságpolitikai gondolkodás, amiben tényleg azzal számolt a világ, hogy ha Oroszország megindul, akkor valahol Németország közepén az Elbánál lehet megállítani ezeket az orosz harckocsi ékeket, ami igaz volt 89 előtt, vagy hát kérdés, hogy igaz volt-e, akkor is ez volt a terv, de hogy ezt képes lenne 2020-ban, 21-ben, 22-ben Oroszország végrehajtani, erre rácáfolt Ukrajna. Tehát ezért mondom azt, hogy a mostani olyan kommunikációt, hogyha olvassák, vagy hallják, nézik a nézők, amiben tábornokok arról beszélnek, hogy most neki fut Oroszország és támadni fog, ezt nem hiszem el. Mint ahogy azt is nehezebben tudom elképzelni, hogy 25-ben, ami például abban a Bild által megszerzett német forgatókönyvben, katonai forgatókönyvben szerepelt, hogy 25-ben már háborúban áll Oroszországgal a NATO és ezen belül Németország is megközelítőleg 30-40 ezer katonával. Én azt gondolom, hogy Oroszország kapcsán reális veszély, hogy Oroszország hódító politikát folytat, egyszerűen most ezt teszik, és így gondolják a világban. Nagyon-nagyon kemény az, hogy az orosz politikai elit egyre inkább úgy gondolkodik, és a gazdasági elittel karöltve, hogy Kínával össze gerebjézve az összes katonai és gazdasági erőforrást változtatni kéne a bolygón. Ebben azért Kína még nem annyira partner, de ők is nézik ezt a gondolatot. És hát ilyen szempontból volt ennek egy technikai lépése, hogy Fehér Oroszországba kerültek ezek az atomeszközök, és ennek egy másik válasz technikai lépése, hogy Nagy-Britanniában ismét atomfegyvereket helyezett el az Egyesült Államok. Hozzátenném, Nagy-Britannia területén volt, van brit atomfegyver, tehát ez olyan szempontból fontos hír, hogy egyébként az Egyesült Királyság területére egy szövetséges állam esetünkben az Egyesült Államok plusz atomfegyvereket helyez el. Ez kőkeményen mutatja azt, hogy a forgatókönyvek oldaláról bármelyiket is nézzük, az egyfajta realitásként szerepel a katonai vezetők fejében, hogy Oroszországgal háborút kell vívnunk a nyugat oldaláról az elkövetkező 5-10 évben.
Ez nem hangzik túl megnyugtatóan. Nem. Köszönöm Péter, hogy itt voltást tudtunk ezen a héten is beszélgetni. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmüket. Korábbi adásainkat megtalálják az Index YouTube csatornáján. Ha eddig nem tették volna, akkor mindenképpen kattintsanak a feliratkozás gombra, hogy ne maradjanak le hasonló jellegű tartalmainkról. Hogyha pedig nem tették volna, akkor szóljanak hozzá a komment szekcióban az elhangzottakhoz. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Addig is viszontlátásra, viszonthallásra.
Viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.